A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint gyengén teljesített májusban az építőipar. Rekordokat döntögető két év után idén fékezett a kereslet a fővárosi új lakáspiacon, miközben a beruházókat még viszi előre a lendület, derül ki az OTP legfrissebb budapesti új lakás értéktérképéből. A magyar részvények 2026-ban július közepéig 28%-os hozamot értek el, miközben az olajpiaci kockázatok a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőkeáramlások átrendeződése továbbra is meghatározzák a globális piacok mozgását, hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című rendezvényén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a májusi fagyok miatt kevesebb burgonya terem az idén idehaza, az új burgonya termés akár 20-30%-kal is elmaradhat a várttól. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11%-kal emelkedett májusban. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint gyengén teljesített májusban az építőipar. A részletekről Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Éves alapon 10,7, míg havi alapon 6,5% volt az ágazat termelésének visszaesése májusban. Ugye ez valamennyire meglepő, valamennyire nem meglepő. Ugye az építőiparban korábban is jellemző volt ez egy ilyen cikcakkozás, tehát hogy ha egy hónap jó volt, akkor utána jött egy rosszabb hónap. Hát most az áprilisi hónap az jó volt, ott havi alapon 6,9%-kal bővült a teljesítmény, ezt követte májusban egy 6,5%-os visszaesés. Persze azért nem csak ennek tulajdonítanám, vannak itt reálgazdasági bokok is, eközül is a kormányváltást emelném ki. Ugye az építőipar az egy olyan ágazat, aminek a teljesítménye az elég erőteljesen függ az állami megrendelésektől. Különösen is így van ez az egyéb építmények építmény főcsoportnál, ahol is 21,9%-kal csökkent éves alapon a termelés volumene, szemben az épületekkel, ahol csak, idézőjelben, csak ott 4,2% volt a visszaesés. És mire gondolok? Hát ugye nyilván a cégek akkor még igyekeztek áprilisban mindent leigazoltatni, befejezni, teljesíteni, májusban pedig már óvatosabbak voltak a kormányváltás miatt, illetve hát nyilván új projektek is most még nem annyira indultak. Ezt mutatja az is, hogy a megkötött új szerződések volumene 21,9%-kal csökkent éves alapon, tehát nyilván ilyenkor természetes egy ilyen visszábesés.
Hogyan alakulhat az ágazat jövőbeni teljesítménye, illetve hát mennyire járulhat ez hozzá a GDP növekedéshez?
A második negyed évben nem számítok arra, hogy pozitívan hozzá tudjon járulni a GDP növekedéséhez, hiszen ugye arról beszélünk, hogy májusban volt egy 10%-os visszaesés éves alapon, sőt közel 11, áprilisban mindössze 2,6% volt a növekedés. Hát esetleg, ugye talán majd, hogyha június nagyon sokat javítana, de erre azért nem mennék fogadásokat kötni. Hosszabb távon azért az uniós pénzekhez való hozzáférés az mindenképpen tud segíteni. Ugye itt az út- és vasútépítések közül ez inkább a vasútépítéseknek tesz majd jót, hiszen ez talán most már az új kormánynak végre egy prioritása lesz. Vannak kockázatok is persze, ugye az ágazat továbbra is nagyon drága, nagyon magas árakon termel, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy itt Iránban a háború éppen kiújult, ami azt jelenti, hogy az energiárak megint magasabb szinten vannak, a külső keresletben ez megint okoz egy elbizonytalanodást, és hát egy ilyen környezetben azért a cégek lehet, hogy megint kétszer végig gondolják a beruházásaikat.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Rekordokat döntögető két év után idén fékezett a kereslet a fővárosi új lakáspiacon, miközben a beruházókat még viszi előre a lendület. A kettő eredőjeként elkezdett felhalmozódni az eladatlan lakáskészlet, így az árak további emelkedése előtt is kisebb a tér, derül ki az OTP legfrissebb budapesti új lakás értéktérképéből. Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci elemzőjét kérdeztem.
Egyértelműen kibillent a kereslet-kínálati egyensúly. 2024-ben és 25-ben 2017 óta rekordot döntött, 8800, illetve 8700 új társasházi lakást adtak el Budapesten adatbázisunk szerint. Ez az idei első fél évben 3300-ra csökkent, tehát időarányosan látványosan a visszaesés, előző fél évhez képest is negyedével csökkent a kereslet. Az egyensúly kibillenését pedig az okozza, hogy mindeközben az újonnan értékesíteni kezdett állomány, a kínálatban megjelenő új társasházi lakások száma még nőtt is, az ugyancsak rekord közeli tavalyi évekhez képest. Adatbázisunk szerint idén január és június között közel 6000 új társasházi lakást kezdtek hirdetni Budapesten. Ez 9 éves rekordot jelent. Tehát csökkenő kereslet mellett a lendület a értékesítésbe bevont lakásokat tekintve még viszi előre a beruházókat. A harmadik főmutató pedig a megépülő lakások száma, vagy a megépíteni tervezett lakások száma, az is jócska növekedést mutat a tavalyi évhez képest. Idénre 9500 társasházi lakás megépítését számoltuk most évközben adatbázisunk alapján. Egyértelmű növekedés, ez 2,5-szerese lenne a tavalyi mennyiségnek, ha mind megépülne. A trendek ugyanakkor azt mutatják, hogy amikor majd évvégén ismételt fél évente frissítjük ezt az adatbázist, azt fogjuk látni, hogy ebből akár ezeres nagyságrendben tolódik majd 2027-re az átadás. Minden esetre a lendület viszi erről a beruházókat, miközben mondom, az értékesített darabszám az már látványosan mérséklődik.
Miért csökken a kereslet?
Egyrészt a magas árak miatt, a kifeszített árszintek miatt. Ez általános jelenség a lakáspiacon. Az MNB-nek is van egy ilyen túlértékeltségi mutatója, ami tavaly év végén rekordszinten állt, és idén évközben is növekedést mutatott még. A másik pedig, hogy ugye a tavaly szeptemberben indult otthonstart program hatására, a tavaly utolsó negyed év az egy hihetetlen erős volt a lakáspiacon, így a budapesti új lakáspiacon is, és rengeteg előrehozott vásárlást generált. Tehát nagyon sokan előrehozták a vásárlásaikat, és az idei keresletből marad el.
Hol egyébként a legélénkebb Budapesten az új lakáspiac?
Minden mutatóban a 13. kerület áll élen, ez nagyjából hagyományos. Egy-két olyan év van, amikor mondjuk a 11. kerületbe tud előzni valamelyik fontos piaci indikátorban. Adatbázisunk szerint 2500 új lakás értékesítése indult az első 6 hónapban a 13. kerületben, ez a teljes fővárosi kínálat 42%-a. Ezután következik a jócskán lemaradva a 11. és a 10. kerület. Az átadások számában, tehát az említett 9500 mostani számaink szerint 9500 idén megépülendő, vagy már akár átadott lakások számában is 3100 a 13. kerület részesedése, tehát közel harmada, ezt követi a 10. és a 11. kerület. Eladásokban ugyancsak a 13. kerület áll élen, szintén a forgalom bő 30%-a ide. Ez pontosult, több mint 1000 lakást adtak el a 13. kerületben, és itt a 10., 3., 11., 14. következnek jócskán lemarad olyan 3-400 körüli volumenekkel.
A kereslet fékeződése nem tudja megállítani a lakásdrágulást?
Egyelőre nem látjuk, hogy megállította volna, de lassította a lakásdrágulást. 2027-es átadású lakások esetében most nagyjából 1.850.000-es átlagos négyzetméter ára lehet kalkulálni, ez 2028-ban várható átadásoknál 1,9 millióra nő. Tehát lassult azért a drágulás üteme, de csökkenésre nem kell számítani.
Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci elemzőjét hallották. A magyar részvények 2026-ban július közepéig 28%-os hozamot értek el, miközben az olajpiaci kockázatok a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőke áramlások átrendeződése továbbra is meghatározzák a globális piacok mozgását. Hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című rendezvényén. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét kérdeztem.
2026 az egészen érdekes volt egyébként a világban, hiszen az év az úgy indult, hogy Amerika, mint ugye az egyik vezető részvénypiac, az elég komoly eséssel nyitotta az évet. Annyira komoly esése, hogy egyébként a március végéig, tehát amikor kit ugye március elején, 2-án indította a háború Trump Irán ellen, március végéig gyakorlatilag az egyik legrosszabb évét tudta maga mögött az amerikai piac. Az amerikai piac alatt alapvetően ugye az S&P 500-at értjük, mint az 500 legnagyobb céget, és aztán március végén, március 30-31-én jött egy forduló, ugye így visszatekintve, most már tudjuk, hogy akkor még bőven benne voltunk a háborúban, hiszen még ma is azt mondhatjuk egyébként, hogy benne vagyunk. Tehát ott gyakorlatilag a háborúnak az elején volt egy óriási fordulat a piacokon, és március végétől egészen június végéig, vagy lehet inkább azt mondani, hogy talán a mai napig, tehát egy július közepéig is megjelent a vételi erő. Ez igazából azt jelentette, hogy a befektetők mindent kerestek, ami kockázatos. Tehát ezt a jól megszokott tankönyvi példát vették elő, hogy ami nagyon kockázatos, annak magasabbnak kell lenni a hozamának, és igazából mindenki főképpen a technológiai szektorba ugrott bele. Ez főleg akkor igaz, hogyha Amerikát nézzük, tehát a fejlett piacokat, illetve távol keletet nézzük, tehát például a dél-koreai vagy a tajvani tőzsdét. Egyébként ez az ábra, vagy ez a kép, hogy március végén volt egy nagy fordulat, és elkezdtek emelkedni a piacok, ez egyébként Kelet-Közép-Európára, tehát Európára és Kelet-Közép-Európára is igaz. Nálunk is a BUX, ott március végén volt benne egy nagy fordulat, de igazából azt lehet mondani, hogy a lengyeleknél is, a lengyel indexnél is ekkor volt egy nagyobb fordulat, talán amire nem igaz ez a román piac, hiszen az szinte a háború alatt is folyamatosan emelkedni tudott, illetve a cseh piac, amely meg inkább oldalazik, tehát az olyan túl jó teljesítményt nem tud műteni, de Magyarországra és Lengyelországra is igaz volt ez, hogy március végén jött egy nagy fordulat. Ha eddig arról beszéltünk, hogy fejlett piac, Észak-Amerika vagy USA piaca, illetve Nyugat-Európa és ezt a technológia, azon belül is leginkább a mesterséges intelligencia hajtja, akkor ha Kelet-Közép-Európára fókuszálunk, itt azért a helyzet egy picit más, hiszen Kelet-Közép-Európában a pénzügy, tehát leginkább a bankok, biztosítók, illetve az energetika, olajcégek, közművek, úgy mint villamosenergia szolgáltatók adják igazából az indexek emelkedésének a döntő részét, és ez nyilván azt is jelenti, hogy Kelet-Közép-Európában a nagyobb indexeknek a legnagyobb súlyú tagjai ebből a két szektorból, tehát a pénzügy, illetve az energetika kerül ki.
Mekkora hozamot értek el a magyar részvények 2026 első fél évében?
Hogyha a magyar piacokat összevetjük mindenféle arannyal, más fejlett piacokkal, esetleg fejlődő piacokkal, akkor igazából azt mondható, hogy a magyar piac az mindenféleképpen kiemelkedő helyet foglal el. Egyébként a 2026-ban, hogyha évelejétől számítjuk, akkor 28%-os hozamot tudott maga mögött a BUX. Ennél jobb hozamot egyébként csak a román piac, illetve hát az általunk figyelt piacok közül a román piac tudott elérni, ugye a bukaresti tőzsde az majdnem 40%-ot emelkedett, és még ugye itt a topban van a lengyel piac is, amely pedig 22%-ot tudott emelkedni, de hogy egyébként kontextusba helyezzük, hogy ez mennyire jó hozam. Ugye a nagyon kockázatos és általában nagyon sokat emelkedő, vagy hát nagy volatilitású Nasdaq 100, ugye, ami Amerikában a legnagyobb technológiai cégeket, vagy főleg a technológiai cégeket gyűjti magába, az például ugyanezen időszak alatt 17%-ot tudott emelkedni.
Mi adhat okot a befektetői optimizmusra az év hátralévő részében, illetve akár 2027-re?
A kelet-közép-európai régiótól szinte mindig úgy beszélünk, hogy egyfajta diszkonttal forog például Nyugat-Európához képest, Amerikához végképp, ahhoz gyakorlatilag majdnem minden piaci diszkonttal forog, és ennek egyrészt van egy ilyen kulturális hagyomány, hogyha lehet így mondani, nyilván az itteni papírok egy kicsit illikvidebbek, kevesebben a forgalom méretben kisebbek, mint más fejlődő vagy fejlett piaci részvények, tehát egyfelől indokol egyfajta diszkontot, de összességében azt lehetett mondani, hogy önmagához mérten a BUX, és ez egyébként szinte az összes kelet-közép-európai indexre vagy tőzsdére igaz volt, hogyha önmagához néztük ezeket az indexeket olyan 2022, 23, 24 és talán még 25-be is, akkor jóval alatta kereskedtek annak az értékeltségnek, amit ezeknél az indexeknél megszokhattunk a 2010-es években. Most ez már egy kicsit azért eltűnt, tehát nyilván az, hogy ebbe az évben 28%-ot ment a BUX, és egyébként bőven kétszámjegyű hozama volt tavaly is, meg tavaly előtt 2024-ben is, ez azért ezt a diszkontot valamennyire csökkentette, illetve az önmagához való alulárazottságot is csökkentette. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy azért Kelet-Közép-Európában még továbbra is jön az uniós forrás, ugye most úgy tűnik, hogy talán Magyarországra is megérkeznek az uniós források, tehát mindenféleképpen gazdasági növekedéssel számol egyébként a banknak is a makroelemzői csapata, és ez azt jelenti, hogy a hazai cégeknek, és főleg az olyan cégeknek, akik egy gazdasági növekedés kitettségnek amúgy is nagyon kitettek, illetve a gazdasági ciklusnak nagyon kitettek, ilyen például nyilván a bankszektor, de összességében az energiaszektort is ide lehet venni. Ezeknek egy felfelőívelő ciklus az mindenféleképpen pozitív lehet. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy van még azért tér, hogy lehet még tér a hazai piacban is, de most már egy kicsit azért óvatosabban kell e tekintetben fogalmazni, hiszen az alulárazottságnak a nagy része azért 22 és 25 között eltűnt.
Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallották. A májusi fagyok miatt kevesebb burgonya terem az idén idehaza. Az új burgonya termés akár 20-30%-kal is elmaradhat a várttól, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari országos osztályának elnöke. Csizmadi Imre hozzátette, a burgonya termőterülete csaknem 15-20%-kal csökkent. Rozgonyi Ádám interjúja.
Egy folyamatos csökkenő tendenciát mutat a 2000-es években jelenlevő 24-5 ezer hektár burgonyáról, ez most már gyakorlatilag 5 ezer hektárra korlátozódott. Teljesen mindegy, hogy milyen évet zár a burgonya értékesítése, maga a termesztés az csökkenő tendenciában van gyakorlatilag minden évben, mivel nagyon nagy beruházást igényel a speciális géppark, csak a burgonyához tudjuk használni, tehát egyre több termelőnek megy el ettől a kedve. A fajták szempontjából ugye Magyarországon nem egyedien, de azon kevés országok közé tartozik, akik inkább a piros héjú burgonyát fogyasztják, ezért a termelőknél is gyakorlatilag úgy áll össze a vetésszerkezet, hogy 70-80% piros héjú burgonya és 20-30% sárga héjú burgonya. A fajták szempontjából pedig ugye a koraiság a legmérvadóbb tulajdonság nyilván a terméshozam mellett. A magyarok főként korai burgonyát termesztenek, és próbálják ezt még szezonjában eladni. Tárolásra pedig igen, csekély mennyiségű krumpli kerül.
Tehát akkor úgy sejtem, hogy van vetélytársa a magyar burgonyának idehaza?
Nem, gyakorlatilag gazda-gazdának farkasa. Tehát a magyar burgonya az messze nem elegendő arra, hogy kiszolgálja a vevőket. Abban a 3-4 hónapban van elegendő magyar burgonya, és akkor a gazdák nyilván kinek mekkora szüksége van az éppen adott cashflow-jára, olyan ütemben értékesíti a rendelkezésre álló készleteket, és nagyon kevesen tartanak burgonyát, akár karácsonyra, akár pedig a téli, illetve a tavaszi tárolós szezonra. Gyakorlatilag 3-4 hónapon keresztül van elegendő burgonyánk, magyar burgonya, és utána az összes többi hónapban Magyarország importál, vagy harmadik országból, itt április, illetve májusi időszakban, vagy pedig Franciaországból, illetve Németországból, Hollandiából, akinek van éppen meg a minőségű burgonyája.
Hogyan lehet neked becsinálni akkor a termesztéséhez idehaza?
Hát a termesztéséhez először a keresletnek kéne megváltoznia, tehát úgymond a fogyasztók tudatába kellene egyrészt a termék egészségességéről, másrészt pedig a mindennapi fogyasztásának az újrabevezetéséről együtt gondolkodni. A burgonyára jellemző, látjuk ugye minden héten a szermaradványvizsgálaton, hogy gyakorlatilag nem mutatható ki benne számottevő hatóanyag, így abszolút beleillik abba az egészségtudatos étkezésbe, amit egyébként a mai fogyasztó keres. Csak szimplán rossz a marketingje a terméknek.
Lehet látni előre, hogy milyen lesz az adott évnek a termésének a minősége?
A minőség az változhat folyamatosan, tehát a burgonya minősége még az utolsó héten, vagy az utolsó két hétben is tud romlani egy adott fuzáriumfertőzés, vagy adott drótféreg kártétel miatt. Viszont a mennyiséget már most látjuk, hogy jóval kevesebb a tavalyi évhez képest, mivel a burgonya rendkívül fagyérzékeny termék, így a májusi fagyok jelentősen befolyásolták most ezt.
Tehát akkor milyen termésre számítanak egyébként?
Most az új burgonyákat, amiket elkezdtek betakarítani egy 2-3 hete, ott egy 20-30%-os terméscsökkenés jelentettek, az egyébként 15-20%-os felületcsökkenés mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy az idei évben hiány lesz a burgonyából.
Ez nem jó hír. Mi az a legfontosabb cselekvési metódus a következő hetekre nézve, vagy időszakra, amelyet mindenképpen meg kell tenni, vagy milyen irányba kell igazából elmozdulni?
Én úgy gondolom, hogy a vásárlókban tudatosítani kell, hogy a burgonya akkor is ott van a polcokon, amikor nem akciós a termék. Nem fog senki azzal az 50 forinttal szegényebb lenni, amennyit egy ilyen akció esetenként kínál, viszont a termelőknek egy átlagos termelő megtermel gyakorlatilag 1000 tonna, 1 millió kiló burgonyát. Ha nála csapódik le az 50 forint, akkor viszont tud magának egy traktort, vagy bármilyen olyan gépet venni, amire szüksége van. Ez nagyon fontos. Tehát a vásárlókat afelé kell hajtani, hogy ne üljenek föl feltétlenül az akciós újságok hirdetéseire, hanem válasszák a hazait minden nap gyakorlatilag, és töltsék főzéssel az időt.
Indul is erre külön kampány, vagy már elkezdődött?
Tervezzük, ez az első lépés, hogy tartunk egy sajtótájékoztatót, ezzel is segítve a gazdák összességét úgymond, mivel egy-egy gazda egyedül sajnos kevés lobbyerőt képvisel abból a szempontból, hogy tudja befolyásolni az árakat. Az áruházláncok sokkal kevesebben vannak, ők sajnos az árréstopp, illetve az árfigyelő rendszer hatására nagyon rossz irányba azt a rendszert vezették be, hogy még az utolsó pillanatban is képesek árat módosítani, csak azért, hogy olcsóbbak legyenek a konkurenciánál 10 forinttal.
Csizmadi Imrét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari országos osztályának elnökét hallották. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a bruttó átlagkereset 8,7, míg a nettó 11%-kal emelkedett májusban. A növekedés üteme ugyan lassult, de összességében megfelel az elmúlt hónapok trendjének. Erről az MGFÜ gazdaságelemzési központjának vezető elemzője beszélt az Inforádiónak. Molnár Dánielt kérdeztem.
Két fő szegmens nézve a költségvetési szféra húzta fölfelé a bérdinamikát. Itt a KSH 9,4%-os növekedést regisztrált. Költségvetési szféra esetében a több szektort is érintő évelei béremelések szerepét kell kiemelni, mint az oktatás, az önkormányzati és kormánytisztviselők vagy a szociális ágazat. Miközben az egészségügyben idén elmaradt a béremelés, így ott csak kismértékben az infláció feletti béremelkedés látható. Ezzel szemben a vállalkozások körében 8,5%-os volt az átlag béremelkedési ütem. Ha itt megnézzük az ágazatokat, azt láthatjuk, hogy a nagyobb súlyú területek közül az ipar, valamint az építőipar fogta vissza valamennyire a bérdinamikát. Ez azt mutatja, hogy a gazdasági helyzetnek, a gyengébb keresletnek, a visszafogott beruházási hajlandóságnak van szerepe a bérdinamikában is, óvatosságra inti a munkáltatókat. A nettó keresetet nézzük, ott a bruttónál gyorsabb növekedés látható, 11%-os. Ami a nagyobb mértékű emelkedést okozza, az elsősorban az adóváltoztatások. A családi adókedvezmény emelkedett évelején és tavaly júliusban is, annak hatása még tart, valamint a három gyermekes édesanyák, valamint a 40 év alatti két gyermekesek is SZIA-mentessé váltak. Ez pedig azt eredményezte, hogy a nettó gyorsabb ütemben nőtt. Az infláció májusban is a jegybanki toleranciasáv alatt 1,8%-on alakult, így tehát a májusi adatot nézve 9%-kal nőtt a reálbér egy év alatt.
Ugye bennünket jobban szokott érdekelni a medián kereset, mert hogy ez talán jobban leképezi az egész társadalmat. Itt milyen ütemben nőttek a bérek?
Medián kereset hasonlóan az elmúlt hónapokhoz képest gyorsabb ütemben nőtt, mint az átlag. 9,5%-kal. Ez azt mutatja, hogy az alacsonyabb keresetűek bére nőtt jobban. Itt, ami szerepet játszott egyrészt a költségvetési szférában a célzott bérfejlesztések, valamint a minimál bér évelei 11%-os növekedése. Tehát látszik, hogy van egy szűkülés a bérrollóban, az alacsony keresetűek bére jobban emelkedik. Ez mindenképpen kedvező, ez a folyamat tartós fennmaradása az egész gazdaság szempontjából pozitívum lenne.
Hogyha konkrét számokat kellene mondani, ami tudom mindig csalóka, hiszen ugye kiki mindenféle családi kedvezményt, adókedvezményt igénybe vehet, akkor mégis mennyi most a bruttó átlagkereset, a nettó átlagkereset, illetve a medián kereset Magyarországon?
De a bruttó átlagkereset az 764 ezer forint, ennek a nettója közel 536 ezer forint. Ez eszem a bruttó medián kereset, amitnél a munkavállalók fele többet, fele kevesebbet keres, 615 ezer forint, míg ennek a nettója 436 ezer forint.
Molnár Dánielt, a Gazdaság Elemzési Központ vezető elemzőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért, adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Most búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.